Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük az 505. dicséretünk első versét. Az 505. dicséretünk első verse így kezdődik: adjunk hálát megtartó Istenünknek. Elfoglalva, az új urasztali terítőnk használatba vételére készülve énekeljük a 65. zsoltárunknak a harmadik versét. A 65. zsoltárunk harmadik verse így kezdődik: javaival a te házadnak megelégítettünk.
Kedves testvérek, szeretettel jelentem a gyülekezetnek, hogy Szeles Béla presbiter testvérünk és felesége Irénke a gyülekezet számára új urasztali, illetve Mózes széki és szószéki terítőt adományozott. Hálásan köszönjük az adományt, egyházunk rendje szerint ezeket imádsággal fogjuk most használatba venni. Jöjjetek, emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk együtt. Uram, köszönjük, hogy a te szent egyházadban mindig voltak olyan hívő szívek, akiket a te házad iránti féltő szeretet emésztett. Köszönjük neked, hogy napjainkban is vannak olyan testvéreink, akik házad ékesítésén fáradoznak. Most ezen ajándékokat megáldjuk, a gyülekezet céljára fölajánljuk, dicsőségedre odaszenteljük. E szépséges terítők pedig hadd figyelmeztessenek minket arra, hogy mi magunk is, mint Isten választottai, szentei és szerettei, öltsük magunkra a könyörületes szívet, a jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Add, hogy öltözzük fel a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.
Folytassuk Isten tiszteletünket, énekeljük a 279. dicséretünk mind a négy versét. A 279. dicséretünk mind a négy versét énekeljük, az első vers így kezdődik. Vigak-e föld lakosai, mert megnyíltak ajtajai orcájának.
Thank you.
A helyünkön maradva hallgassuk meg a Heidelbergi KT mai úrnapra kijelölt kérdésfeleleteit.
34. úrnapja. Hogyan osztjuk fel ezeket a parancsolatokat? Két táblára. Az első tábla négy parancsolatban arra tanít, mi a kötelességünk Isten iránt. A második tábla arra tanít hat parancsolatban, hogy mivel tartozunk fele barátainknak. 94. kérdés. Mit kíván Isten az első parancsolatban? Azt, hogyha lelkem üdvösségét szeretem, akkor buzgón tartsak távol magamtól, és kerüljek minden bálványimádást, varázslást, babonát, szentek vagy más teremtmények segítségül hívását. Az egy igaz Istent pedig helyesen megismerjem, csak ő benne bízzam, teljes alázattal és béketűréssel minden jót egyedül tőle várjak, és őt teljes szívemből annyira szeressem, féljem és tiszteljem, hogy inkább a teremtett dolgokról mondjak le, mintsem legcsekélyebb mértékben is akarata ellen vétkezzem. 95. kérdés. Mi a bálvány imádás? Az, amikor az ember az egy igaz Isten helyett vagy mellett, jól lehet ő igéjében kijelentette magát, valami mást képzel, vagy tart Istennek, és bizalmát abba veti.
A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten ígéjét, amint az szól hozzánk az új szövetségből, a Márk szerinti evangélium 11. fejezetéből, a 11. fejezet 20. versétől a 26. versig eképpen. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik: Higgyetek Istenben. Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mind azt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. És amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Jöjjetek, imádkozzunk! Drága mennyei atyánk a Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük neked, hogy nap mint nap életünk minden pillanatában gondoskodsz rólunk. Táplálod a testünket és a lelkünket. Dicsőítünk, Urunk, mert te hűséges és igazságos vagy, és kegyelmed felülmúlja igazságodat. Köszönjük, hogy értünk, bűnös és méltatlan gyermekeidért keresztre küldted egyszülött fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Kérjük, ne bűneinkre tekints, hanem elesett voltunkra. Tisztítsd meg szívünket és elménket. Készíts fel minket igét hirdetésére. Hívunk téged, Szentlélek Úristen, légy most is közöttünk, munkálkodj bennünk. Az ígét tedd élővé és hatóvá a te szolgádnak ajkán és a mi életünkben. Szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek Úristen, és segíts nekünk, hogy engedelmeskedni tudjunk a te akaratodnak. Amen. Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljük a 284. dicséretünk 4. versét. A 284. dicséretünk 4. versét énekeljük, amely így kezdődik: Mivel fizessünk, Atyánk, néked, kinek a menny felséges széked?
Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most egy verset újra olvasunk, Márk evangéliuma 11. részéből a 22. verset. Jézus így válaszolt nekik: higgyetek Istenben. Kedves testvérek, az új kenyérért való hálaadásnak az ünnepén napi igéből szól hozzánk, napi szakaszból Istennek az igéje, és hát látni fogjuk, hogy picit érintőlegesen magával az ünneppel is kapcsolatos, bár életünk minden része kapcsolatos az igével. Maga az ige szakasz, amit olvastunk, az egy olyan történettel kezdődik, amely egy befejezése egy történetnek, a fügefa elszáradása. Jézus bevonult Jeruzsálembe, és a jeruzsálemi bevonulás után, amikor másnap ment befelé a városba, akkor talált egy fügefát, és a fügefán nem volt füge. Szép fügefa lehetett, de nem volt rajta füge, és azt mondja az ige, hogy messziről meglátta a zöldelő fügefát, és ezért azt mondta Jézus, hogy ne teremjen rajta többet gyümölcs. Aztán utána bement, megtisztította a templomot, talán ismerős ez a történet, hiszen az történt, hogy odaérkező zsidók, akik messziről jöttek, az áldozatot, amit be kellett mutatni, állatokat, azt nem tudták hozni, vagy egyszerűbb volt ott megvásárolni, illetve a templomadót befizetni sem lehetett másban, csak a sékelben, a templomnak a pénzében, tehát pénzváltókra volt szükség, akik működtették ezt a rendszert, de ők a pogányoknak az udvarába tették mindezt, tehát nem önmagában az volt a baj, hogy ez technikailag így működött, hanem a hely az volt rossz, a pogányok udvara kicsit jelképesen is talán azt is jelezte, hogy Izrael lemondott arról, hogy missziót folytasson, lemondott arról, hogy az egész világnak elvigye az Isten szeretetének, hatalmának, dicsőségének a hírét. És Jézus megtisztítja a templomot, mondván imádság háza. Na és itt kezdődik igazából a mi szakaszunk, hogy amikor korán reggel elmennek majd legközelebb a fügefa mellett, a tanítványok észreveszik, hogy az a fügefa, ami tegnap még zöldelt, arra a napra elszáradt. Két csodálkozás van itt. Az egyik csodálkozás, ahogy a tanítványok csodálkoznak, a másik meg, ahogy mi csodálkozunk. A tanítványok azon csodálkoznak, hogy Jézus meg tudta ezt tenni, mi meg azon csodálkozunk, hogy megtette. A tanítványok csodálkoznak rajta, hogy ez megtörténhetett, hogy erre képes Jézus, és amikor ezt elmondják, akkor Jézus erre nézve mondja el, hogy a hitnek mekkora ereje van, és kezd el tanítani a hitről. Mi meg azon csodálkozunk, hogy elszáradt a fügefa, hogy Jézus ilyet tett, ilyet mondott, nem azt, hogy meg tudta tenni, hiszen ismerjük az ő csodáit, hanem azon, hogy megtette. Hogy mi módon lehet az, hogy Jézus egy fügefát elszárít, és hogy azon szemlélteti, mutatja be azt az üzenetet, amit át akar adni. Hiszen itt egy szemléltetésről van szó, tehát nem egyszerűen csak arról van szó, hogy Jézus idézőjelbe hirtelen felindultságában ezt a fügefát, ezt elítéli, és innentől kezdve megszűnik létezni, hanem ez egy jelképes cselekedet, amely arra utal, hogy Izraelnek nincs gyümölcse. Arra utal, hogy Izrael kívülről úgy néz ki, amiben látszana, vagy látszania kellene az Istennek a nagysága, gyönyörű a templom, szépek az ünnepek, de valahol a gyümölcs hiányzik erről. És talán nem véletlen, hogy amikor a gyümölcsöt keresi, akkor utána kezd el a hitről beszélni, hogy a hitnek milyen fontos szerepe van. Keresi a gyümölcsöt, hiszen az kell, hogy legyen az eredménye annak, hogy tartunk egy fát. Ugye ma a fáknak kicsit más az értéke, mint talán 50 évvel ezelőtt, akkor azt gondolom, hogy sokkal praktikusabban közelítettük meg a fáknak a kérdését, mint a mi időnkben. Ma sokkal több érzelem fűződik egy-egy fának az életéhez, kivágásához és így tovább. De itt egyébként kifejezetten gyümölcsfákról van szó, gyümölcsfákról, amelyek, ami nem termett. De itt a gyümölcsfa, az egy külön dolog, hiszen azt azért tartjuk, arra való, hogy legyen valami gyümölcse. Nem csak egy diszfa, amiben lehet gyönyörködni, árnyékot ad, hanem szeretnénk szüretelni. Jellemzően, főleg, hogyha kertekben tartják a fát, ugye az elfoglalja azt a helyet, a környéket, és néha, ha elég nagy már a fa, akkor alá sem lehet ültetni semmit, vagy akármit nem lehet. Szóval mindenképpen bonyolult a történet, hogy akkor az most ott legyen, vagy helyettesítsék mással. Van is a Bibliában egy ilyen történet, amikor azt mondja egy háznak, egy kertnek a tulajdonosa, a kertésznek, aki ezt vezeti, hogy bárki ezt a fát már nem terem évek óta semmit, csak foglalja a helyet, kezdjünk valamit ezzel a helyjel. És akkor az pedig meggyőzi, hogy még egy évet hagyjunk neki, körülásom, megtrágyázom, gondot viselek rá, hát ha akkor terem, Isten türelmes szeretetéről beszél ez a történet. Itt most nincsen ilyen türelem, Izraelnek kellene, hogy legyen gyümölcse, kellene, hogy legyen eredménye. Igen, mi most egy ilyen alkalommal vagyunk együtt, ahol hálát adunk azért, hogy a munkának volt eredménye, hálát adunk azért, hogy a vetésből szárba szökkent a növény, és hogy aztán utána le lehetett aratni, hát nem most korábban, de hogy be is lehetett takarítani, és hogy van eredménye annak a munkának, amit elvégeztek, és ez az eredmény a kenyér, ami az asztalra kerülhet. Ez az új kenyér ünnepe nem tévesztendő össze azzal az új kenyér ünnepével, amit az augusztus 20-ból a korábbi évtizedekben, a 30 évvel ezelőtt megelőző évtizedekben próbáltak az ünnepből, az augusztus 20-ból varázsolni. Ugye volt az minden már, ez az augusztus 20 alkotmányünnep, a 48-as alkotmányról van szó egyébként, volt már az új kenyér ünnepe, minden csak ne az államalapítás meg István király ünnepe legyen, ez egy tipikus történet ebből a szempontból, de nem tévesztendő össze, az új kenyér ünnepe egy hálaadó ünnep, mindig is ott volt a református egyháznak, legalábbis amióta én emlékszem és visszatekintve tudok róla, a gyakorlatában, hogy amit az Úristen adott nekünk, amivel megáldott bennünket, azt megköszönjük. És két ilyen ünnep van, az egyik az új kenyér, a másik az új bor, ugye ezek két betakarítási határ idők is igazából, a gabona már a magtárakban, és hát majd az őszi időszakban pedig minden egyéb is oda kerül, mire az új borra sor kerül, addigra be is fejeződik nagyobb részt a betakarítást, és lehet örülni és hálát adni. Nem különösebben, vagy nem beszélve arról, hogy a kenyér maga is egy nagyon fontos dolog, ami számunkra is, mint jelkép, hiszen nem csak a mindennapi kenyeret jelenti, hanem azt is jelenti, hogy az Úristen az ő igéjével táplálja a lelkünket, az úrvacsora egyik jegye a kenyér. Nem véletlen egyébként, ha megnézzük ezeket a gyönyörű terítőket, akkor ezek a motivumok, ezek a tipikus, klasszikus, református templomokban használt motivumok jelennek meg, nem csak a csokrokban a kalász, hanem a hímzésben is a kalász, a szőlőfürtök, illetve a szőlőnek az indája és a kehely a terítőnek a legelején, ami pedig az úrvacsorai bort, a bort jelképezi. Szóval gyümölcs eredmény, azért vagyunk itt, mert volt eredménye. Mert van eredménye annak, hogyha elvetjük a magot, tehát nem én, bár van a gyülekezetben olyan, aki vetett és aratott is, most éppen nincsen közöttünk, de vele együtt adunk hálát ezért a munkáért és ezért az eredményért. Szóval igazából van itt szó a gyümölcsről, mi is azt szeretjük, hogyha a munkának van eredménye, hogyha aki dolgozik, annak a munkáján van áldás. Manapság nagyon más a világ, másképp működnek a dolgok, nagyon kevesen vannak olyanok, akik a mezőgazdaságból élnek, a népességnek a kisebbik része, de talán még mindig vannak olyanok, akik kertészkednek, és ott találnak örömet, és tapasztalják meg ennek az eredményeit. Szóval egy kicsit a gyümölcsel, vagy hát a terméssel, az eredménnyel ilyen módon kapcsolatos a mi ünnepünk is. Szóval ezen a fügefán nem volt gyümölcs. Izraelnek nem volt olyan, bár látványos a zöld fa, de nincs rajta gyümölcs, és így értelmetlen. Kicsit talán nem erős azt mondani, hogy Izraelről is szól ez a jövendőlés, hogy nem terem rajta gyümölcse, eddig nem termet, nem is fog, de tudjuk, hogy Krisztus után 70-ben egy lázadás miatt lerombolják Jeruzsálemet, megszűnik a zsidó államiság is, és majd csak legközelebb 1948-tól létezik újra Izrael állam, ami nem azonos az azt megelőzővel, mert ez egy polgári állam, tehát ebből a szempontból, bár ott létezik. Talán ezt is jelenti. De mindenképpen jelenti azt, hogy nem arról szól ez a történet, és Jézusnak az egész rajzát, jellemrajzát, és Jézusnak az alakját formálja, akár az a történet, amikor oda megy kötélből Ostorfon, és megtisztítja a templomot, és formálja ez a történet is, amikor ez a fügefa elszárad, előttünk formálja az ő alakját, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy egy olyan Jézust képzeljünk el, akinek minden mindegy, aki mindenbe beleegyezik, aki úgyis mindenkit szeret, és úgyis mindig mindenkinek megbocsát, és igazából nekünk semmit nem kell tennünk, semmit nem kell változnunk, Istennek nincsen semmilyen elvárása. Ez a Jézus kép egy hamis Jézus kép, nem ilyen Jézust látunk az evangéliumban, hanem egy olyat, aki nagyon is az Isten törvénye szerint van, aki kimondja azt is, elmondja azt is, hogy nem azért jött, hogy eltörölje az Istennek a rendjét, a törvényét, hanem hogy betöltse azt. Itt van tehát a fügefának az esete, amely emlékeztet bennünket is arra, hogy Isten azt várja, hogy legyen gyümölcse az életünknek, és ezt a hit kapcsolatban fogunk majd egy kicsit erről beszélni, megpróbálni, megérteni, hogy ez mit is jelent. Szóval mi ezt nem értjük, miért szárított el Jézus, nem ilyen Jézusra számítottunk, ugye mi is olyanok vagyunk, mint az akkoriak, ők se ilyen Jézusra számítottak, nekik is megvolt az elképzelésük, nekünk is megvan az elképzelésünk, milyen Jézust akarunk, de Jézus se nem ilyen, se nem olyan, hanem pont olyan, ahogyan megismerjük őt a Bibliából. És tanítványok csodálkoznak, meglepődnek. Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkozták, kiszáradt. Jézus erre azt mondja, higgyetek Istenben. De az első gondolat azért mondja, hogy higgyetek Istenben, hogy higgyétek el, hogy meg tudja tenni. Higgyétek el, hogy meg is fogja tenni. Higgyétek el, hogy Isten cselekszik, hogy neki hatalma van, és ez meg fog látszani. Higgyetek Istenben. Kicsit furcsa is, miért pont a tanítványoknak mondja, hogy higgyetek Istenben. Azért abban az időben még nem volt olyan divatos dolog az ateista vallás, mint ma. Akkoriban a legtöbben azért mégiscsak hittek így, úgy, valakiben, valamiben. Hát a tanítványok Jézusban egyre inkább, a zsidók pedig, hát Izrael istenében azért a farizeusok, az írástudók róla tanítottak, Jahvéban hittek, a világ teremtőjében, a mindenható Istenben hittek. Hogy nekik mondja Jézus, higgyetek Istenben. Mert egy fontos dolog, hogy itt a hit a középpontba kerüljön. Hogy megértsék, hogy igazából ez az, amire a legnagyobb szüksége van a tanítványoknak, a hitre. Nem egyszerűen csak arra a hitre, amit úgy mindenki hisz, amit mindenki tesz akkoriban ott a környéken, hanem arra a hitre, amelynek van ereje. Arra a hitre, amely elmondja Jézus, mire képes. Olyan dolgokat mond, amit én tudomásom szerint még senki nem tett meg. Egyébként maga Jézus sem tett ilyen hiába való dolgokat, hogy a hegyek emelkedjenek és a tengerbe vessék magukat, de mindenképpen elmondja, hogy ekkora ereje van a hitnek, a hívő embernek. És itt arról beszél, hogy a hit az nem egy olyan dolog, amely racionálisan érthető, hanem egy olyan dolog, a hit, amely egy egészen más részét mutatja meg az embernek. Amikor az ember hisz, akkor rábízza Istenre az életét. Higgyetek Istenben. Hogy állunk ezzel a hittel, kedves testvérek? Ugye valakinek sikerült már hegyeket dönteni a tengerbe, a szóljon utána, mert kíváncsi vagyok, hogy csinálta, de hogy állunk ezzel a hittel? Hogy állunk ezzel a hittel a magunk életében? Mennyire hiszünk? Persze mondhatná valaki, hogy nem lehet, vagy hiszünk, vagy nem hiszünk. Annak is igaza van. De azt is mondhatnánk, nem mindegy, hogy mennyire hiszünk, hát annak is igaza van. Hiszen a hitünknek növekednie kell, hiszen mi is tudjuk, hogy a hit, és itt nyilván különbséget teszünk, rögtön fel sem merül, az, hogy valaki hisz Istenben, ül és nagyokat gondol, annak semmi jelentősége ebből a szempontból. Mi a Szent Háromság Istenben hiszünk, amelyben benne van az Isten teremtése, gondviselése, megváltása, az, hogy bennünket elkísér, velünk van, hogy a Szentlélek vigasztal, megerősít, mi a Szent Háromság Istenben hiszünk, tehát nem csak úgy valamiben, hanem konkrétan az önmagát kijelentő Jézus Krisztusban emberré lett, bennünket megváltó Istenben hiszünk. Tehát, hogy ezt azért gyorsan tisztázzuk, nehogy valaki félreértse, bár szerintem senki nem értette itt félre. Szóval, ott tartunk, hogy azt mondja, higgyetek Istenben, hogy szükségünk van arra, hogy a hitünk növekedjen. És hogyha valaki visszagondol, talán aki hosszabb ideje követi az Urat, megtapasztalhatta, hogy tud az Isten nagyobb hitet is adni. Hát nagyobb feladathoz néha adja, néha nagyobb megpróbáltatáshoz adja, de adja a nagyobb hitet, amire szükségünk van. Tudja növelni a mi hitünket. Mennyire vagyunk hívők? Hát igazából az a mércéje a hitünknek, hogyha a Heidelbergi KT második kérdés feleletét kinyitjuk, hogy ott három dologról van szó, milyen nagy a bűnünk, nyomorúságunk, elveszettek vagyunk és kárhozatot érdemelnénk, egy, kettő, hogyan szabadít meg Isten Jézus Krisztus által, és a harmadik, hogy milyen hálával tartozom az ő szabadításáért. Na, itt derül ki, hogy mekkora a hitünk, mit jelent az életünkben az, hogy Isten gyermekei vagyunk. Hogy ez mennyire meghatározó. Hallottuk a elmúlt vasárnap a 10 parancsolatot, ott van, és itt is hallottuk, hogy mit jelent ma pogányokat, tehát bálványokat imádni, hogyha nem az Isten az első az életemben, hanem valaki más. Mennyire hiszünk? Mennyire van hálával tele az életünk? Mennyire neki engedelmeskedünk? Mennyire az ő akarata szerint rendezzük be az életünket? Egyébként is ez egy hálaadó ünnep, Isten gondoskodott rólunk, aki itt van ebben a templomban, az eddig még nem halt éhen, itt vagyunk, élünk, az eddig még kapott ruhát, amit magára tudott venni, sőt, remélem, hogy sok más javakkal is megáldott benneteket is az Isten az előző években, szabadítással, kegyelemmel, örömökkel. Hát mennyire vagyunk hálásak, mekkora a hitünk, hogyan lelkesedünk az Úrért, hogyan imádkozunk érte, hogyan imádkozunk az ő dicsőségére, hogyan valljuk meg a hitünket, és hogyan éljük meg mindezt. Itt van a hitnek a kérdése. Mekkora a hitünk? Mennyire tudjuk az életünket oda tenni Isten kezébe? Mennyire tudjuk rábízni? Nem csak a örök életünket, az is egy kérdés, hanem a mostani életünket mennyire tudjuk rábízni, és mennyire merjük rábízni. A tanítványoknak szüksége volt arra, hogy rábízzák Jézusra az életüket. Nem volt könnyű helyzet. Bíztak benne, követték őt, és aztán elveszítették őt. Úgy érezték, úgy élték meg, hogy Jézust elveszítették. De aztán utána megtapasztalták azt, hogy nem csak, hogy megnyerték, hanem örökre velük maradt. Ez a hit az, amely a Krisztusban való hit, a megváltásban való hit, és a feltámadásban való hit, az örök életben való hit az, ami erőt adott nekik a továbbiakhoz. Mert a továbbiak se voltak egyszerűek, amikor hirdetni kellett az evangéliumot. Így tanít bennünket Jézus most is, hogy ha hiszünk, akkor rá kell bízni az életünket, bízni kell benne. Neki kell hálát adni, és az ő kegyelméből kell élnünk. Az imádságról van szó, amelyben Jézus tanít arról, hogy imádkozzunk, és hogy szabad kérni, és hogy ebben a kérésben Isten elé lehet vinni az imádságban a kéréseinket. Talán a legtöbb imádság kérő imádság az életünkben. Sokszor úgy is járunk, ez sajnos saját tapasztalat is. Szeretnék valamit kérni, mert tudom, hogy azért úgy nem illik rögtön ajtóstól a házba rontani, valamit meg is kellene köszönni, és aztán gyorsan térjünk rá arra, hogy mit is akarok az Úristentől, mi az, amire nekem szükségem van. De ez olyan jó, hogy lehet kérni, kedves testvérek. Tudom, hogy nem ebből áll az életünk, nem abból áll, hogy kérünk, 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 és akkor utána talán még hálát adni is elfelejtünk, de az annyira jó, hogy lehet kérni. Az annyira jó, hogy mindig lehet kérni. Az Isten gyermekei mindig mehetnek az Úrhoz, és mindig imádkozhatnak. Ezt a mindiget, ezt nem csak úgy értem, hogy reggel, délbe, este, lefekvés előtt, meg után, meg felkelés előtt, meg után, meg a templomban, meg azon kívül, hanem úgy értem, hogy akármilyen helyzetben, hogyha éppen nagyon rossz helyzetben vagyunk, vagy éppen úgy megyünk az Úrhoz szégyenkezve, hogy Úram, hát jól elfelejtettelek téged, de csak akkor jövök, amikor bajban vagyok, orcánk pirulásával, akkor is lehet. Olyan csodálatos, hogy akkor is lehet, hogy mehetünk hozzá így is. De olyan jó lenne, hogyha indítana bennünket a Szent Lelke Istennek, hogy akkor is menjünk, amikor nincsen baj, amikor rendben mennek a dolgok, vagy amikor fut a szekér. Mennyire vagyunk akkor hálásak, mennyire tudunk akkor neki köszönetet mondani, mennyire tudunk az ő dicsőségére élni, amikor ezek a dolgok rendeződnek. Hát úgy van, hogy akkor könnyebben nyílik a szánk, kulcsolódik a kezünk, ha bajba vagyunk, de akkor is mindenképpen Istenéi vagyunk. Akár élünk, akár halunk, az ő tulajdonai vagyunk. Szabad imádkozni nem csak a magunk dolgáért, másokért is, szabad imádkozni a körülöttünk levő emberekért, sőt kell is, azért az országért, ezért a világért. Azt gondolom, hogy ha Istenhez visszük ezeket a kérdéseket, akkor a legjobb helyre megyünk ezekkel. A történet, ugye először a fügefa elszáradása, azon való csodálkozás, ebből kibontakozik a hitről való tanítás és a hitnek a fontossága, és aztán utána pedig a megbocsátás kerül előtérbe, ez lesz a harmadik része, vagy ebbe az irányba fordul. A megbocsátáson áll az egész hitünk, hiszen azzal kezdődik, hogy Isten megbocsátotta a vétkeinket. Azzal kezdődik, hogy úgy jön el Jézus, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mindenki megtérhet, mindenki hozzá mehet. Azzal kezdődik, hogy bocsánatot nyertünk Istentől. Azzal kezdődik, hogy a bűnbocsánat ott van az életünkben. Persze, aki nem tudja, hogy bűnös, annak nem számít a megbocsátás. Ha valaki nem tudja, hogy beteg, az nem számít a gyógyulás, hiszen akkor nincs értéke úgy az egészségnek. De nekünk lehetőségünk van arra, hogy megköszönjük Istennek. Lehetőségünk van arra, hogy Isten elé jöjjünk, és megköszönjük azt, amit adott nekünk. Legelőször is azt, hogy megbocsátotta a vétkeinket. Ezért is imádkozunk a mi atyánkban, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket. Imádkozunk azért, mert tudjuk, hogy ilyen a helyzetünk. Tudjuk, hogy erre szükségünk van. Belátjuk, hogy szükségünk van arra, mert Isten előtt egyébként nem állhatnánk meg, ha nem kapunk bűnbocsánatot. Amiről egyébként tudjuk, hogy Jézus Krisztus akkor ott a kereszten mindannyiunk számára megadta
elkészítette, és mi ezt hittel elfogadhatjuk. Azonban tovább viszi ezt Jézus, és azt mondja, hogy ha ti megbocsátott, ha ti megbocsátást kaptatok, akkor ti is bocsássatok meg. Visszafelé történik mindaz, ami először történt. Mert az történt, hogy az embernek megromlott a viszonya Istennel, megromlott a viszonya, hiszen engedetlen lett, ismerjük az édenkerti történetet. Isten megbocsátotta az embernek, így rendezte ezt a bűnkérdést, így rendezte ezt a helyzetet, hogy megbocsátott Jézus Krisztusban mindannyiunknak. És most pedig, akkor úgy folytatódott, hogy egy testvér gyilkossággal, most meg úgy kell folytatódni, hogy testvér szeretettel. Ugye Káin megölte Ábelt, ott megromlott az ember-ember kapcsolat, az Istennel való kapcsolatnak a helyreállítása, amit Isten helyreállított, kell, hogy hatással legyen az emberekkel való kapcsolatunkra is. Ez hitkérdés, kedves testvérek, ez hitkérdés. Hitkérdés, hogy hiszünk-e annyira, hogy tudunk megbocsátani, hogy tudunk mások felé szeretettel fordulni, és nekik a legjobbat kívánni, és a legjobbat adni, bizonyságot tenni az örök életről. Mert hogy ugye a legjobbat akkor tesszük a többiekkel, ha nem hagyjuk őket sem a kárhozatban és a halálban, hanem nekik is hirdetjük a megtérésnek a lehetőségét. Persze a mindennapokban néha nem ilyen hangzatosan és ilyen nagy dolgoknak hangzik ez. A mindennapokban meg kell tanulnunk az együttélést úgy, hogy Istenre figyelünk, és nem a magunk indulataira, hogy az Isten kegyelmére figyelünk, hogy azt próbáljuk továbbadni, azt a szeretetet, amit kaptunk, azt próbáljuk továbbvinni ebben a világban. Igen, ezt jelenti a gyümölcse a hitnek, azt jelenti, hogy megélem a hitemet, és azt jelenti, hogy ebben példát tudok mutatni. Valakik úgy fogalmazták, és szeretnék ettől is elhatárolódni, hogy hát igazából hinni az nem olyan dolog, amit a templomban kell csinálni, hanem valami olyan dolog, ami nem is az egyháztól függ, meg Bibliától, meg papoktól, meg ilyenektől, hanem jó embernek kell lenni. Ugye ez a humanizmus, aki jó ember, az aztán mindent jól csinál. Most itt több probléma is felmerül. Egyik az, hogy Bibliában nem pont így van, ugye ez nem elhanyagolható szempont. A másik meg az, hogy hát a jó emberség, vannak jó cselekedetek, és vannak jó emberek. Ezt ne tagadjuk le, kedves testvérek, olyan jó, hogy vannak rendes emberek ezen a világon. Rendes emberek, és olyanok, akik néha egészen meglepő dolgokat is tudnak tenni. Itt egy kicsit hadd térjek ki, hát igen, mégis kitérek, hogy amikor konfirmációra készültem, akkor hát felénk úgy volt, hogy a konfirmandusok dolga volt összegyűjteni a legátumot. Ugye a legátus az az ünnepi követ, aki jön ünnepkor, és hát prédikál, és ezért a gyülekezet támogatja őt, hát nem fizetségként, hanem támogatásként. És ott az volt a divat, hogy kaptunk egy ilyen listát, és akkor mentünk házról házra, és aki, meg egy zacskót vittünk, egy ilyen nejlonzacskót vagy valamit, és aki akart adni, az felírta a nevét meg, hogy mennyit adott, és beletette a zacskóba. Hát mentünk sorba, én is megkaptam a magam utcáját, végig mentem. És amikor végig mentem, akkor út hazaérve megkérdezte a anyukám, hogy merre jártam, mondtam, hogy hol voltam, és azt mondja, hogy te abban a házba is bementél? Hát mondom, be, miért? Mert ott a pártitkár lakik. Hát ő is adott, mármint a felesége. Szóval voltak érdekes dolgok, nem biztos, hogy mindig rögtön szabad leírni az embereket, az tényleg az volt, és hát nem tudom, hogy nem mindegy, szóval így történt, adott a felesége is a legátusnak támogatást. Nem állítom, hogy mindegyik ilyen volt, nem állítom, hogy mindegyik rosszabb volt, mindegy, ez így megtörtént. Szóval a mi dolgunk az, hogy az Istennek a kegyelmét mindenkinek hirdessük, hogy mindenkihez eljuthasson ez a lehetőség. És a hitünk megélése, vagyis a hit az, hogy a nagyobb a hitünk, azt jelenti, hogy megmerjük élni. Szóval nem attól lesz nagyobb a hitünk, hogy jólkodunk a világban, nem attól leszünk jobb keresztjének, hanem attól leszünk, hát jobb keresztjének ez rossz kifejezés, mert igazából vagy azok vagyunk, vagy nem. Szóval, hogy akkor éljük meg, hogyha a hitünket Isten dicsőségére éljük meg. A saját imádságainkban, a közösségben, a szolgálatban és a mások szeretetében is. Tehát, hogy valójában ez az, amit mi a Bibliából felismertünk, és ez az, amit megélni szeretnénk. Isten hív bennünket arra, hogy hittel éljünk ebben a világban, tudjunk neki hálát adni, tudjunk ünnepelni is. Isten népének van ünnepe, minden vasárnap ünnep, és még ilyen különleges ünnepek is vannak, mint ez a mai. Tudjuk őt segítségül hívni, neki tudjunk hálát adni mindazért, amit kaptunk, és tudjunk neki szolgálni a mindennapokban. Nem könnyű megbocsátani, igazából azt nehéz megbocsátani, ami igazán fáj, ami igazán rosszul esik, de hív bennünket Jézus, hogy ráfigyeljünk, és így tudjunk megbocsátani. Hát az úrvacsora is egy kicsit erről is szól, nagyon erről szól, hiszen elmondja nekünk, hogy Krisztus megtöretett teste, kiontatott vére által bűnbocsánatot nyertünk, nem most, akkor, amikor Jézus meghalt, és most emlékeztet bennünket erre, hogy még mindig az övéi vagyunk, és egyszerre az elbocsátásban benne van az is, hogy folytassuk úgy, amit kaptunk, adjuk tovább ezt a megbocsátást, ezt a szeretetet azok felé, akik körülöttünk vannak. Így kérjük, hogy áldja meg a mi Urunk az ő igéjét, és segítsen nekünk megtartani azt. Ámen. Válaszoljunk Isten igéjére a 493. dicséretnek a 4. versével. A 493. dicséretnek a 4. versét énekeljük. A 493. dicséretnek a 4. verse így kezdődik. Adjad, hogy erős hittel bizzam szent fiadban. Ez a 130. Zsoltár dallamára lesz énekelve, te hozzád teljes szívből, így kezdődik a 130. Zsoltár, de a 493-as 4. verse így, adjad, hogy erős hittel. Maradva csendesedjünk el, és egy perces imádságban mondjunk köszönetet Istennek, és hívjuk segítségül az ő nevét, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Köszönjük gondoskodó szeretetedet. Köszönjük, hogy most is ünnepelhetünk és hálát adhatunk, hogy gondot viselsz rólunk, gondot viselsz az emberiségről. Köszönjük neked azt is, hogy gondoskodsz mindennapi kenyerünkről. Köszönjük, hogy van lehetőségünk arra, hogy az életünket, fenntartsuk. Köszönjük, hogy nem feledkeztél meg rólunk. Urunk, hálát adunk azért, hogy ebben az évben is volt aratás, hogy be lehetett takarítani mindazt, ami megtermett. Köszönjük, hogy gondoskodó Isten vagy, és hogy a tieidről is gondoskodsz. Hálát adunk neked mindennapi életünk helyzeteiért, azért, hogy jelen vagy a mi mindennapi életünkben. Köszönjük neked a te szeretetedet. És köszönjük, Urunk, hogy adtál nekünk hazát, hogy adtál olyan nemzetet, amelyben együtt tudunk ünnepelni, amelyben neked tudunk hálát adni. Köszönjük az egyházat, nem csak ezt a gyülekezetet, hanem református egyházunkat, amihez tartozhatunk, és köszönjük a keresztény felekezeteket, akik ebben a világban a te igédet hirdetik. Köszönjük, hogy bennünket is kiválasztottál, hogy az ige szerint éljünk, és az szerint tegyünk bizonyságot mindenki előtt. Köszönjük, hogy ez a kiválasztás nem az érdem szerint, hanem kegyelmed szerint történt. Így kérünk, hogy őrizd meg bennünket, őrizd meg szeretteinket, őrizd meg mindazokat, akik körülöttünk vannak, légy segítségül azok számára, akik nehéz helyzetben vannak. Urunk, kegyelmezz azoknak, akik most vannak krízis helyzetekben, akár személyes, akár a környezeti dolgok miatt. Urunk, a te kegyelmeddel őrizd mindannyiunkat. Eléd hozzuk betegeinket, gyászolókat, eléd hozzuk nehéz helyzetben levőket, akik várják a te szavadat és a te bátorításodat. Kérünk, Urunk, hogy tarts meg bennünket, mindannyiunkat a te igédben. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Együtt is imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. És köszönjük az adományokat, egyház fenntartói adományokat és utalással érkezett persejpénzeket, illetve a úrvacsorai jegyeket, valamint a úrvacsorai jegyekre érkezett adományokat és az urasztali virágokat. És itt a hirdetésekben is hirdetem, ahogyan az istentisztelet elején hallottuk, hogy új urasztali terítők kerültek fel, ugye nem csak az urasztalára, hanem a Mózes székre, a szószékre is. Talán észrevettük, hogy nem új divat teremtődött, hanem igében is, meg a megjelenésében is, bár színében nem teljesen, de az előzőhöz igazodik, illetve a templomnak, a színében a templomnak a méltóságát kívánja emelni. Köszönjük Szeles Béla presbiter testvérünknek és feleségének, Irénkének, hogy adományozta ezeket a gyönyörű terítőket, és hát megszervezték. Itt elmondom, hogy nem volt egyszerű feladat, mert hogy olyan urasztalánk van, amire nem egyszerű egy terítőt varni, ahogyan itt látjuk a formája és egyéb dolgok miatt. Az Úristen áldását kérjük a gyülekezetre, és hogy még sokat gyönyörködhessünk együtt ezekben a terítőkben. Szeretettel hirdetem, hogy kedden 18 órakor kórusunk próbát tart, minden énekelni szerető gyülekezeti tagot szeretettel várjuk a gyülekezeti terembe, tehát kedden 18 órakor a gyülekezeti teremben lesz az első kóruspróba hosszú idő után. Nem csak a régieket várjuk, hanem azokat is, akik hallottak róla, akik szívesen énekelnének, velünk szolgálnák az Urat ebben a csoportban. De megtartjuk, ha Isten segít, a Zoomos Biblia órát 19 óra 15-kor. is. Szerdán 10 órakor gyülekezeti teremben tartunk bibliaórát, vasárnap pedig 10 órakor istentiszteletet itt a templomban. Kicsit néhány alkalom még előre, konfirmáció szeptember 12-én vasárnap lesz, ez az a konfirmáció, ami pünkösd előtt elmaradt. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy bátrak vagyunk és bizalommal tekintünk a jövőbe. Szeptember 18-án Nádasladányi kastély megtekintésére szervezgetünk gyülekezeti kirándulást. Bizakodjunk együtt ebben az időpontban, hogy el fogunk tudni menni. És szeretettel hirdetem, hogy még bizakodóbbak és még bátrabbak is vagyunk, mert a következő szombaton meg azt terveztük, hogy megtartanánk az Almás Pite Fesztivált és a Szüreti Fesztiválunkat is itt a gyülekezeti teremben. Reméljük, hogy sikerülni fog, időben hirdetjük a továbbiakat. Az istentisztelet végén a záró éneket fogjuk énekelni, de közben elmondom, hogy megterítettük az urasztalát, és a himnusz után az úrvacsorával folytatjuk majd közvetítés nélkül az istentiszteletünket, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket az elkészített urasztalához. A záró énekünknek van egy olyan érdekessége, hogy választás elé állít bennünket, ez a 482. dicséret, 482. dicséret, utána áldás és himnusz lesz majd, 482. dicséret, mert két dallamra is lehetne énekelni, de mi csak az egyikre fogjuk, a 161-esre, ugye a 161-es dicséret Síes keresztjén, erre a dallamra fogjuk énekelni, a 482-es dicséretnek a 6., 7., 8., 9. és 10. rövidke verseit, tehát a 6. verstől a végéig. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.